Arista szerzetes költő egyszerű, mégis mély mondatban fogalmazza meg az emberi élet egyik legnagyobb igazságát. A hibák, a bukások nem végpontok, hanem állomások. Az igaz ember nem attól különbözik másoktól, hogy soha nem esik el, hanem attól, hogy mindig képes újra felállni. A földre hullás mindannyiunk osztályrésze, de a fölkelés bátorsága már döntés, a kitartási, a reményi, a hit erejéjé. Sík Sándor ezzel arra tanít, hogy az értékes élet nem tökéletes, hanem hűséges. Hű az elveihez, hű a feladatához, hű ahhoz, aki lenni szeretne. Ez a gondolat ma is erősíti a lelket. Az ember méltóságát nem a bukások hiánya, hanem a fölkelés ereje adja.
A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Jelenlét. Romák és a közélet.
Dévli szerekávtumén romálé, Noroksi szenetácsi buna. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Újabb rangos szakmai elismerést kapott Babai Sándor. A nemzetközi ökölvívó bírót idén már harmadszor választották az év legjobbjának. A sportvilágában a tisztaság és a hitelesség sokszor azok munkáján múlik, akik a háttérben döntenek. Babai Sándor nemzetközi ökölvívó bíró évek óta jelen van a legfontosabb versenyeken, Európa-bajnokságokon és rangos tornákon. A korábbi versenyzőből lett szakember következetes, nagy szakmai felkészültséget igénylő munkáját ismét elismerték. Idén harmadik alkalommal választották az év bírójának. Teljesítménye nem csak a magyar ökölvívás, hanem a hazai roma közösség számára is fontos és követhető példa. Tavaly évben 2025-ben elnyerted az év bírója címet, amihez ezúton is szeretettel gratulálok. Milyen érzéseket kelt ez benned? Hogyan fogadtad ezt az elismerést?
Ez a harmadik volt, ugye 2016-2022, és ugye most 2026-ban ismét ugye átvettem ezt a díjat. És igazából csak ismételném önmagam, amikor azt mondom, hogy mind a három díj teljesen különböző volt számomra. A múlt évben nagyon-nagyon sok rendezvényünk volt, nagyon-nagyon széles skálán mozogtam a bíró szakmán belül, úgyhogy igazából a legnagyobb elismerés az az volt, hogy látták, észrevették, és ezzel a díjjal elismerték a tavalyi éves munkámat.
Mióta működsz ezen a területen? Hogyan kerültél be ebbe a világba?
Hát ugye gyerekkoromban ökölvívó voltam, tehát sportoltam ugye ebben a sportágban, utánpótlás korosztályban, és igazából amikor elvégeztem az iskolát és elkezdtem dolgozni, akkor egy kicsit elszakadtam a sporttól, de nem szakadtam el a tatabányai szakosztálytól, ami ugye a nevelő egyesületem volt, és 2010 környékén a vezető edző, Rózsa András, aki nekem nevelő edzőm volt, jelezte, hogy a Magyar Ökölvívó Szövetség szervez bírói tanfolyamot, és hogy jó lenne, hogyha elindulnánk egy páran, mert olyanokat várnak, akinek van ökölvívó múltja, és ebben a sportágban képzel elő jövőjét. Igazából ez 2010-ben volt, 2010-ben kezdtem el ezt a bírói tanfolyamot, és 2011 februárjában vizsgáztam le. Started when I was 9 years old. Woke up and daddy was gone. I started hustling, they couldn't tell me nothing. Frontin' in the hood, trying to be somebody. My soul was on empty. I was searching for something. Tried to be good. Tried to keep from trouble. Living too fast. Trying to make good on a hustle. Sometimes it get rough. I'm coming from where I'm from. Times got hard.
Teljesen új szemlélet kell ehhez, hogy valaki bíró legyen, és ugye te már ismerős voltál, mint ökölvívó. Nagyon más gondolkodás kell ehhez?
teljesen más. Tehát, mint általában a sportbírók, tehát a sportolók, ezt kimondhatjuk, hogy nem nagyon kedvelik a bírókat, ugye, hát ők hozzák a bizonyos ítéleteket, bizonyos döntéseket. Tehát versenyzőkoromban soha nem fordult meg a fejembe, hogy egyszer mondjuk én bíró leszek, ökölvívó bíró. Úgyhogy igazából teljesen más szemlélet kell hozzá, igen, igen, természetesen teljesen más.
Fontosak ezek a szakmai elismerések? Ahogy az előbb is említetted, hogy már háromszor is elnyerted az évbírója címet, ezek a visszajelzések fontosak kellenek?
Nekem személy szerint nagyon fontosak voltak, mindig egy olyan időben kaptam meg. Főleg a 2022-es volt ilyen szempontból egy nagy löket. Ugye a 2019-es éve nekem nagyon-nagyon jól sikerült, és 2019-ben én úgy mentem el karácsonyozni, hogy volt három kvalifikációs verseny a zsebembe, ami a következő évre Tokió olimpiára szólt. És ugye ismerjük a történetet, hogy 2020 elején lezárták a világot, és az lett a vége, hogy ugye ezeket a versenyeket törölték a naptárból, nem tudtunk kiutazni, tehát nem is tudtuk megmutatni, hogy mit tudunk, és ott nekem egy nagy csalódás volt, hogy a 2020-as olimpiára ugye nem jutottam ki, ami egyébként 2021-ben lett utána megrendezve, mert ugye egy évet tolódott a 2020-as Tokió olimpia, 2021-ben lett megrendezve, az egy nagy csalódás volt. Ezután a csalódás, ez a 2022-es díj az gondolom, hogy megint adott egy löketet, és megint elkezdtem ugyanúgy dolgozni, ahogy előtte is.
Is, hogy a tavalyi évben ugye nagyon széles skálán mozogtál így a bírói területen, az mit jelent, hogy több korosztályba, különféle szintű versenyeken voltál bíró, vagy ezt hogy kell elképzelni?
Ugye magának a bíró szakmának nagyon sok szegmense van. Tehát ugye vannak vezető és pontozó bírók, dolgoznak bírók a zsűriben, illetve nekem volt szerencsém a szervezőbizottságban is dolgozni. Ugye tudni kell, hogy tavaly a Magyar Ökölvívók Szövetsége két nagy rendezvénye volt. Egy ugye 100 éves volt a Magyar Ökölvívók Szövetsége 2025-ös évben, és egy hatalmas rendezvénnyel ünnepelte a szövetség. A Hősök terén 100 mérkőzéssel, és például ennek a rendezvénynek a szervező csapatában dolgozhattam. Aztán novemberben az U23-as Európa-bajnokságot szerveztük, itt is szintén a szervező csapatban dolgozhattam, és a bíró szakmát azt teljesen rám bízták, ami azt jelenti, hogy több mint 30 országból érkeztek bírók, illetve zsűri, nekik a koordinálásuk, a segítése, minden az én feladatom volt. Úgyhogy ez egy nagy feladat volt, de rettentően élveztem igazából minden pillanatát. És ugye hát évközben rengeteg versenyünk van. Ugye jelenleg én vagyok a Magyar Ökölvívók Szövetségének, a bíróbizottságának a titkára. Ez annyit jelent, hogy minden ökölvívó szövetség által rendezett versenyre a bírókat én delegálom, én szervezem le az utazásukat, hogy ki hova megy és milyen versenyen vesz részt. Tehát ez egy elég nagy szervezési feladatot igényel, és emellett ugye voltak külföldi meghívásaim is, ugye tavaly részt vettem Liverpoolban a felnőtt világbajnokságon, mint vezetőpontozó bíró. Évelején Azerbajdzsánban voltam az azerbajdzsáni szövetség meghívására az U19-es korosztálynak a nemzeti bajnokságán, és hát a hazai versenyek, ugye magyar bajnokságok, stb. Ott mindenhol a zsűriben dolgoztam. Tehát ezért mondtam, hogy széles skálán mozogtam, hogy a bíró szakmának minden szegmensében volt feladatom a tavalyi évben.
Akkor ez egy hatalmas tapasztalat is, meg fejlődési lehetőség is, ugye neked a szakmán belül, hogy olyan részletekbe is belelátsz, vagy abban tevékenykedsz, amit azelőtt még nem végeztél.
Ez így van. A szervezőbizottságban én tavaly dolgoztam először. Ugye először volt szerencsém, ugye Tatabánya rendezte tavaly a felnőtt magyar bajnokságot, és ugye Tatabánya, ugye én ott élek, ott lakom, ott sportoltam, és nagyon szoros a kötődésem a klubhoz mai napig. És ugye mi szerveztük a felnőtt magyar bajnokságot, és a klub felkérésére részt vettem a szervezésben. Az eleve egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, és ezután ugye kaptam feladatot a már a szövetségben, szövetségben és a 100 éves rendezvényünknél, és igazából a csúcspont az azt gondolom, hogy a szervezőként részt venni, ez az U23-as Európa bajnokság volt, ami egyébként az utólagos visszhangok szerint is tényleg a 2025-ös év egyik legjobb, sőt, ha nem a legjobb európai versenye volt, ökölvívó versenye volt.
Szerinted, hogy valaki jó bíró legyen?
Hát ezt nagyon sokszor megkérdezték már, és ezt igazából egy mondattal nem lehet megválaszolni. Az egyik a legfontosabb dolog, hogy a szabályismeret az ugye az elképzelhetetlen anélkül, hogy ismerd a szabályokat és tudd alkalmazni. Ez nagyon fontos. És ugye az ökölvívás, mint egy kontaktsport, mint egy olyan sportág, ahol nagyon rövid idő alatt nagyon gyorsan kell hozni döntéseket. A gyors reakcióképesség, a gyors döntéshozatali képesség az nagyon fontos. És a magabiztosság. A magabiztosságot az nélkülözhetetlen, főleg a ringben. Azért az ökölvívásban azért úgy szoktuk mondani, hogy nagyon-nagyon vagány srácok, nagyon vagány lányok szintén sportolnak, és azért tőlük nem áll messze mondjuk a csíbészség, és hogyha ezt nem vagy elég magabiztos bizonyos szituációkban, akkor átveszik a ringben az uralmat, és az nem jó. Illetve nagyon fontos még egy vezetőbírónak például, hogy mindig önuralmat tudjon tanúsítani, ugyanis hogyha a két sportoló között van egy ideges bíró, az át fog ragadni a versenyzőkre is, előbb-utóbb, abból nem lesz szép küzdelem. Nagyon sokrétű egyébként, de mindenképpen a magabiztosságot és a szabályismeretet azt mindenképpen kiemelném.
Volt olyan meccsed, amikor nehéz volt esetleg objektívnek maradni, vagy valamilyen nehézség volt egy mérkőzés alkalmával?
Objektívnek maradni az azt gondolom, hogy csak egy döntés kérdése egyébként. Nehéz meccseim azok voltak. Volt egy nagyon emlékezetes meccsem még 2 évvel ezelőtt Belgrádban, a felnőtt Európa bajnokságon. Ugye én nem tudtam, hogy fent álltam a szorítóba, és mi nem tudjuk, hogy kinek a mérkőzését vezetjük, ugye ezt nem tudhatjuk előre. Szólítanak és elfoglaljuk a pozíciónkat a ringben, és igazából bemondták az egyik versenyző nevét, és a leláton egy komplett balkáni részfúvó zenekar megszólal, de úgy, hogy az embernek borsózott a háta. Egy szenzációs bevonulás volt, kiderült, hogy az ökölvívó az Szerbia egyik, nem is az egyik, hanem a legnépszerűbb énekes nőjének a fia volt, és kivonult egy komplett rezes fúvós banda lelátóra, hatalmas hangulatot csináltak, egy moldáv ellenfele volt, akivel egy hatalmas mérkőzést csináltak, de tényleg olyan, hogy az egyik menetben az egyikre kellett számolni, a másikban a másikra, és ott azért voltak meleg pillanatok. Ott volt az egyetlen olyan eset, amikor berepült pohár. Egyébként ökölvívó mérkőzéseken nem nagyon jellemző, hogy a nézők rendbontást csinálnak. Tényleg nem jellemző. Itt volt az egyik olyan alkalom, hogy berepült egy pohár, és akkor a szünetben én besétáltam középre, felvettem a porat, kidobtam a megfelelő helyre, a zsákba, és a végén ezért a pohár kidobásért is kaptam egy külön dicséretet, hogy ezt nagyon jól kezeltem le, tehát hogy nem kezdtem el pánikolni, stb. De az egy nagyon emlékezetes meccs volt, ott tényleg tűz volt a szorítóban.
azért egy nagyon erős lélek jelenlétre is szükség van, hogy mondjuk ilyen váratlan helyzeteket is tudják kezelni, ami nem megszokott, mondjuk egy ökölvívó mérkőzésen. Mi az, amitől még izgalmas számodra egy meccs? Ugye most említetted, hogy nyilván az benne van, hogyha mind a két fél kiegyenlített, és ugyanolyan erősen harcolnak, de hogy mi az, amitől számodra izgalmas egy meccs?
Hát ugye vannak nagyon nagy box nemzetek a világon, ugye Kuba, Üzbegisztán, Kazaksztán, és ott is vannak olyan emblematikus ökölvívók. A tavalyi liverpooli világbajnokságról tudnék szintén kiemelni egyet. Szintén ugye elfoglaltam a pozíciómat a ringbe, és szólították az egyik ökölvívót, aki a kubai La Cruz volt. La Cruzról tudni kell, hogy kétszeres olimpiai bajnok, hatszoros világbajnok, és az egyik legnagyobb név a jelenleg az amatőr ökölvívásban a világon. Ezeknek a neveknek mérkőzést vezetni az mindig megtiszteltetés, viszont amennyire megtiszteltetés, ugyanakkor a felelősség. Ezek tehetik nehézzé egyébként maga a mérkőzésvezetést, és pontosan, amikor egy ilyen mérkőzésen is meghallod a nevet, hogy kinek fogsz mérkőzést vezetni, ez nem szabad, hogy összenyomjon, tehát itt ugyanúgy kontrollálni kell a mérkőzést végig, és a legjobb tudásod szerint kell dolgozni.
Hogy látod, a magyar ökölvívás milyen helyzetben van? Mennyire erősek a sportolók, mennyire jó pozícióban van ez a sportág?
Az utánpótlásunkról elmondható, hogy évről évre mindig hozza a kötelezőt, hogyha ezt lehet mondani, tehát mindig hozunk érmeket Európa-bajnokságokról, kontinens viadalokról, nagyobb nemzetközi tornákról, világbajnokságokról. Amit most mindenképpen kiemelnék, ugye új elnökünk van 2024 évvégétől, szerintem még az is ismeri ezt a nevet, aki soha az életében nem volt ökölvívó mérkőzésen, Kovács Kokó Istvánról beszélek. 2024 év végétől ő a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke, és én azt gondolom, hogy 2025-ben, amikor tényleg belevetették magukat a munkába, egy olyan vérfrissítést hozott a magyar ökölvívásba, ami már tavaly nagyon-nagyon látszódott, mint rendezvényekben, mint eredményekben. Hosszú, majdnem 20 év után újból lett világbajnoki érmesünk például. U23-as Európa-bajnokságról 2 aranyérmet is hoztunk, tehát eredményekben és mondom rendezvényekben, meg az egész szövetség működésének a struktúrájában látszik ez a vérfrissítés, amit Kokó hozott és Kokó képvisel, úgyhogy azt gondolom, hogy az ő vezetésével egy nagyon-nagyon jó irányba indult el a magyar ökölvívás.
Szakmát kitől tudtad megtanulni, vagy ki az, akire felnézel, vagy akire azt mondod, hogy igen, ő nagyon sokat segített neked ebben a bírói szakmában, vagy ez inkább olyan, hogy az ember így magától a tapasztalatok az évek alatt lesz egyre kvalifikáltabb, meg egyre ügyesebb bíró?
Hát ugye az elején ez úgy működött, hogy nekünk volt egy mentorunk, Gál Tibornak hívták, ugye aki minket, tatabányaiakat mentorált és elindított ezen az egész pályán. Nagyon sokat tanultunk tőle az alapokról. Aztán utána, amikor már elindulsz és dolgozol mérkőzéseken, vagy esetleg már elindulsz nemzetközi mérkőzéseken, én csak a saját példámat tudom mondani. Én mindig azt csináltam, hogy mindig kiválasztottam egy bírót, akiről azt gondoltam, hogy hogy jó és rutinos bíró, és figyeltem őt, hogy mozog a szorítóban, hogy intézkedik, milyen szituációban, miket csinál, és mindig kicsipegettem igazából magamnak azokat, amiről azt gondoltam, hogy ez nekem megfelelő. Rengeteg nemzetközi mérkőzést néztem, amikor elkezdtem nemzetközibe dolgozni, és soha nem az ökölbírókat néztem, hanem a bírókat néztem. Volt egy nagyon-nagyon nagy példaképem, egy kazak bíró Rakimdzsán. Hát nekem ő volt a bírók bírója, tehát tényleg egy olyan jelenség, tehát ő nem bíró volt a szorítóban, ő egy jelenség volt a szorítóban. Minden szituációt nagyon higgadtan, nagyon jól, a szabályoknak megfelelően és a procedúráknak megfelelően kezelt le, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenkinek vannak példaképei, nekem az egyik példaképem az ő volt. És természetesen, hál' Istennek, Magyarországon is voltak azért olyan nemzetközi bírók, akikkel együtt dolgozhattunk. Említhetném itt Juhász Rolandot, aki rengeteg világbajnokság olimpiát megjárt, és hatalmas rutinnal rendelkezett. Tőle is nagyon sokat tudtunk tanulni, és például olyan is volt, aki szerette is ezt átadni. Tehát mindig volt valaki, vagy nemzetközileg, vagy itthon, akitől tudtunk tanulni, és át tudtuk ezeket a dolgokat venni. De egyébként az idősebb korosztálytól is rengeteget tanultunk. Pontosan emlékszem, hogy már 2 vagy 3 éve voltam bíró, és egy idős kollega, Ajtai Péter odajött hozzám, és mondta, hogy tudom-e, hogy a rossz oldalon álltam a mérkőzésen. Pedig akkor már azt gondoltam magamról, hogy nagyon-nagyon jó vagyok, és mondtam neki, hogy nem vettem észre. És elmagyarázta nekem, hogy kell helyezkedni, hogyha mondjuk két ellentétes alapállású versenyző van a szorítóban, hogy teljesen másképp kell mozogni, másképp kell helyezkedni, és én ezt addig magamtól észre sem vettem, amíg egy idősebb rutinos kollega erre nem figyelmeztetett, és onnantól kezdve már ezt is tudtam, és akkor tehát nagyon sok mindenkitől tudtam tanulni egyébként, és tényleg azt mondom, hogy nálam volt befogadó képesség a tanulásra, a kollégáimnál pedig volt az a fajta képesség, hogy átadták a tudásukat.
Van szabad mozgásteretek egyébként, ugye ez egy nagyon kötött szakma, nyilván a szabályokat követni kell, tehát sok minden van, ami kötött és korlátozott. Mi ez abban az egyéni mozgásteretek, vagy az egyéni szabadság, amikor te eldöntöd, hogy bizonyos helyzetekben hogyan reagálsz?
Rengeteg olyan úgymond gumiszabály van, ami azt mondja, hogy a vezetőbíró döntésre van bízva, ez is bizonyos keretek között. De mivel ez egy olimpiai sportág, elég jól le van szabályozva, hál' Istennek. Tényleg az összes procedúra, a kézjelektől kezdve, minden. Tehát azért elég régóta olimpiai sportág az ökölvívás, úgyhogy mindenre kiterjedően le van szabályozva. Ettől függetlenül nagyon sok minden olyan döntés lehet a szorítóban, ami kifejezetten a vezetőbíró döntésére van hozva. Ő van a legközelebb, ő látja, ő érzékeli. Bizonyos keretek között van mozgásterünk, azt gondolom.
Terveid vannak a jövőre nézve. Ennyi elismeréssel a hátad mögött és ennyi év tapasztalattal, mi az, ami még célként lebeg előtted?
Ugye 2010-ben, amikor levizsgáztam, akkor túl sok tervem nem volt egyébként a bíráskodással. Azt gondoltam, hogy majd itt hazai szinten elmozgunk, aztán járunk versenyekre, tök jó lesz, hogy bent maradunk a sportágban, és mégis abban a sportágban mozoghatunk, amit szeretünk. Aztán ahogy jöttek, ugye 2014-ben meg tudtam szerezni az első, a nemzetközi szintnek az első szintjét, és akkor már úgy elkezdtem gondolkodni, hogy de jó lenne elmenni egy Európa-bajnokságra, aztán az egy év múlva sikerült. Aztán jött a második Európa-bajnokság, aztán egyszer csak jött egy meghívás az USA-ban, akkor Colorado Springsben dolgoztam egy ifjúsági kontinens viadalon, ami egyébként ifjúsági olimpiai kvalifikáció volt. És akkor ahogy jöttek ezek a versenyek, jött az első díj 2016-ban, akkor már elkezdtem azt mondom, hogy nagyobbat álmodni, és akkor onnantól kezdve az olimpia volt a cél. Ez a cél az mai napig még mindig megvan. Azóta tényleg minden korosztály kontinens viadalán, minden korosztály világbajnokságán dolgoztam olimpiai kvalifikáción. Igazából úgymond a bakancs listámból tényleg az olimpia az, ami hiányzik. Úgyhogy ez a legnagyobb célom a bíráskodásban az olimpia, ami 2028-ban Los Angelesben lesz.
Tapasztalt szakember, mit tudnál tanácsolni azoknak a fiataloknak, akik a bírói pályán szeretnék elképzelni a jövőjüket, hogy mit kell ahhoz megtenni, vagy mi kell hozzá, hogy ebben sikeresek legyenek?
Ez nehéz kérdés, hogy mi kell, hogy sikeres legyen. Mindenképpen szeretni kell ezt a sportágat, mert bíráskodni nem lehet másképp. Tehát sokan azt gondolják, hogy ebben hatalmas pénzek vannak, hát elszomorítom azokat, akik esetleg ezért szeretnének ők jó bírók lenni. Nincs. Tehát legfontosabb, hogy imádják ezt a sportágat, és nagyon sok időt kell eltölteni egyébként a szorítóban, bíróként. A folyamatos önképzés az szinte elengedhetetlen, és mindig napra késznek kell lenni. Hát ugye több korosztály, több szabály, akár egy versenyen belül is több korosztály részt vesz egy versenyen, ott különböző szabályok érvényesek különböző korosztályokra, tehát folyamatos önképzés és az, hogy mindig egy picit jobb akarjál lenni annál, mint ami tegnap voltál, az nagyon fontos.
A Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Németh László hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most a krónika következik. Ásén Déblisza, Fitzanatos, viszont hallásra!